Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként hadd olvassam föl Isten igéjét az Ezékiel próféta könyvéből, a 20. fejezetből, a 9. verstől a 17. versig, így szól Isten írott igéje. De cselekedtem az én nevemért, hogy ez meg ne gyaláztassék a pogányok szemei előtt, akik közt ők valának, akiknek szemei előtt megismertettem magamat velük, hogy kihozom őket Egyiptom földjéről, és kihozám őket Egyiptom földjéről, s vivém őket a pusztába, és adám nékik a parancsolatimat, és törvényimet kijelentém nékik, melyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül közöttem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. De pártot üte ellenem Izrael háza a pusztában, az én parancsolatimban nem jártak, és törvényeimet megvetik, amelyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. És az én szombataimat megfertőztették felette, igen. Mondám azért, hogy kiöntöm búsulásomat rájuk a pusztában, hogy elveszessem őket. De cselekedtem az én nevemért, hogy meg ne gyaláztassék a pogányok szemei előtt, akiknek szeme láttára kihoztam vala őket. És föl is emelém én kezemimet nékik a pusztába, hogy be nem viszem őket a földre, melyet adtam nékik, mely tejjel és mézzel folyó, ékessége az minden tartománynak, mivel hogy törvényeimet megvetették, és parancsolataimban nem jártak, és szombataimat megfertőztették, mert báványaik után járt vala szívük. Mindazáltal kedvezett szemem nékik, hogy el ne veszessem őket, és nem vetettem nékik véget a pusztában. Gyertek testvéreim, most fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd adjunk neked hálát, hogy te kijelentetted magad, bemutatkozol a számunkra, és hogy te közel jössz hozzánk a te ígédben. És hogy erre hívtál most össze minket is, köszönjük neked ezt. De köszönjük neked azt is, hogy te nem csak kijelented magad, hanem te egy cselekvő Isten is vagy, aki beavatkozol a világ dolgaiba, akit kezedben tartod a dolgok folyását. Így volt ez már Izrael népével is, és így van ez a mai napig is. Hálát adunk neked, Urunk, hogy te nem a mi létező vagy nem létező érdemeink szerint cselekszel, nem mi ránk nézve, hanem egyedül a te nevedért teszel, egyedül a te nevedért cselekszel, és pontosan ezért felfoghatatlan kegyelemmel fordulsz felénk. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy a mi szívünkben ezt hihessük, hogy ebben reménykedjünk. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ezt most közöttünk, munkáld ezt bennünk. Légy itt ezen a mai alkalmon és a mai Isten tiszteletünkön is a Szent Lelked által. Kérünk, hogy te áld meg a mi együttlétünket a te nagy nevedért. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Pál levelében a Kolossébeliekhez, a 3. fejezetben, az 1. verstől a 17. versig, így szól Isten igéje, ezt leülve és figyelemmel hallgassuk. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal, az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás, melynek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, amelynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, szkítiai, szolga szabad, nem, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele, és az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háláldatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Kedves testvérek, az elmúlt héten a megszentelődésről volt szó, sőt az elmúlt hetekben most már a megszentelődésről volt szó, és a múlt héten elsősorban a megszentelődés fontosságáról beszéltünk, arról, hogy Isten ezt nyilvánvalóan elvárja az emberektől, parancsba adja nekik, hogy legyenek szentek. Erről számos helyen ír a Biblia. Szót ejtettünk arról is, hogy miért fontos maga a megszentelődés, ugyanis ez nagyban meghatározza egyrésztről azt, hogy milyen Isten az, akiben mi hiszünk, hogy milyen Isten a Biblia Istene, és másrésztről meghatározza a gyülekezet, a kereszténység erejét, azt, hogy hatékonysággal közvetítik Isten üzenetét a világ felé. Szó volt arról is, hogy a megszentelődés az nem problémamentes. Minden hívő ember, vagy minden magát kereszténynek valló ember találkozik a megszentelődés problémájával. Találkozik azzal, hogy hiába igyekszik megtartani Istennek a törvényeit, 100%-ig engedelmeskedni sohasem fog tudni. Mindig újra és újra elbukik, újra és újra ellene szegül, és az ember a gondolataiban és az ő szívében nagyon messze áll a szentségtől, a tökéletességtől. Azután szó volt arról, hogy a megszentelődés az a Biblia tanítása szerint egyedül Krisztusban lehetséges, ugyanúgy, ahogyan a megigazulás is. Isten igaznak tekint, igaznak nyilvánít minket Krisztus érdemeiért, Krisztus igaz voltáért, és ugyanez az alap igaz a megszentelődésre is. Jézus Krisztus szentségét Isten nekünk beszámítja. Jézus Krisztus helyettesünk nem csak az igazságban, a helyettes áldozatával, hanem a megszentelődésben is. Ahogy ugye a főpapi imájában mondja, én érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban. Tehát a megszentelődés csak is Jézusban lehetséges. Jézusban ajándékozza nekünk Isten, ugyanúgy, mint a megigazulást, a bűnbocsánatot és az üdvösséget is. És megemlékeztünk arról is az elmúlt héten, hogy ebben a megszentelődésben egyedül hit által részesedhetünk. Csak is hit által tudjuk elfogadni ezt is, és így nem az emberi erőlködésben, hanem a Jézus Krisztusba vetett hitünk által azon keresztül tudunk megszentelődni. Hát a mai napon ehhez a gondolathoz szeretnék kapcsolódni, ezt szeretném még egy kicsit tovább vinni, folytatni a Kolossi beliekhez írt levél alapján. Pál apostol ugyanis itt is a megszentelődést összeköti Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Jézus Krisztus halálával mi is meghaltunk a bűnnek, és az ő feltámadásával megnyílik előttünk az új élet, az Istennek tetsző élet megélése. Ezzel a gondolattal indítja itt a harmadik részt, hogy feltámadtatok a Krisztussal. Ez az alap. Ez azt jelenti, hogy ha mi már elhittük, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, értünk, hogy ő elszenvedte helyettünk azoknak a büntetését, és hiszünk Jézus Krisztus feltámadásában is, akkor mi is feltámadtunk vele együtt. Tehát már egyrészt békességünk lehet Istennel, úgymond megtért, hitre jutott emberek lehetünk. És akkor, ilyenkor először nem arra szólít fel minket az ige, hogy most már viselkedjetek ennek megfelelően. Nem azt mondja, hogy hát ti már újjászülettetek, vettétek a Szent Lelket, és vele együtt Isten ereje lakik bennetek, éljetek tehát ennek a belső adottságotoknak megfelelően, és legyetek azok, akik a természetetek alapján már vagytok, hanem azt mondja, hogy az odafent valókat keressétek, az odafel valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Innentől kezdve a mi reménységünk, a mi gondolkodásunk középpontjában nem a földi dolgoknak kell állni, hanem az odafel való dolgok, ahol a Krisztus van. A mi gondolatunk, a mi szívünk a Krisztussal legyen tele, az ő evangéliumára koncentráljunk, ismerjük meg az ő jó téteményét, ez az alapvető feltevés. Nem vághatunk neki a megszentelődés útjának, nem vághatunk neki a megszentelődésnek csak úgy magunktól, hanem ahogyan a hitre jutáskor, a megigazuláskor Jézus Krisztus személye áll a központban, ugyanez kell, hogy igaz legyen az egész megszentelődésre is. Hát ez egy olyan gondolat, amit nehezen vesz be az ember, mert egyébként is pont eléggé egocentrikusak vagyunk. Egyébként is nagyon szeret az ember a középpontban állni, de hogyha még sikerül is némi alázatot tanulnunk, és nem minden esetben akarunk a rivalda fényben állni, akkor is azért általában úgy vagyunk vele, hogyha én rólam van szó, ha az én megszentelődésemről van szó, akkor elvárjuk, hogy most ilyenkor velünk foglalkozzanak, akkor nem másról legyen szó, hanem én rólam. Hát ezzel szemben az ige mégis azt írja, hogy az odafel valókkal törődjetek, ahol a Krisztus van, nem saját magatokkal. Tehát az odafel valókkal törődni, enélkül a megszentelődés útját járni lehetetlen dolog. De felvetődhet az a kérdés, hogy ha ennyit beszélünk ezekről a dolgokról, a hitről, hogy mit kell nekünk hinni, hogy folyamatosan Jézusra kell nézzünk, hogy az odafelvaló dolgokkal kell törődnünk. Ha ennyit beszélünk a hitről, ennyire hangsúlyos ez az igében, és ha nem a mi erőfeszítésünkből van, nem a mi erőnkből van, akkor ezek szerint nekünk nem is kell gyakorlati szentségben járni, és semmilyen gyakorlati tettekben nem kell megnyilvánulni. Elég, hogyha hiszünk, mert akkor Isten már szentnek nyilvánított bennünket. Hát a válasz az természetesen nem. Nem arról van szó ugyanis, a megigazulással ellentétben a megszentelődés az nem egyetlen pillanat műve. Nem egy pontszerű esemény. A megigazulás az úgy zajlik. Isten igaznak nyilvánít Jézus Krisztus érdemeiért, és innentől kezdve igazként tekint ránk. Ellenben a megszentelődés az áll ebből a pontszerű eseményből, amikor szentnek is nyilvánít bennünket, nem csak igaznak. A Krisztusnak a szentségét tulajdonítja nekünk, és áll abból az élethosszig tartó folyamatból, amikor is Isten az ő igényén keresztül, a mi hitünk által az életünket formálja. Ugyanis nem tétlenségre hívott el bennünket Isten, hanem ahogy Pál a rómaiakhoz írt levélben is írja, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk. Akiket eleve ismert, azokat erre rendelte el, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Tehát nyilvánvalóan hamis az az elképzelés, miszerint engem Isten megváltott, most már bármi lehetséges, bármit megtehetek, nyugodtan tehetem akár a bűnt is. Isten úgy is kiválasztott, így már semmi baj nem érhet. Nem eshetek ki a kegyelemből. Ezt a vádat, miszerint ilyen szabadosságot tanítanának, többször is megkapta a kálvini eleve elrendelést, vagy predestinációt valló és hirdető kereszténység. Azt mondták azok az emberek, akik ezt a vádat felállították, hogy ha nem az emberen múlik az ő üdvössége, hanem Isten választásán, akkor gyakorlatilag az embernek nincsen motivációja a jóra, nincsen miért cselekednie az erkölcsösséget, nincs megfelelő indok a szentségben való járásra. De láthatjuk, hogy a Bibliában, az igében erről szó nincsen. Szó nincs arról, hogy Isten kegyelmi választása az bennünket szabados életre sarkalna. Ő ugyanis arra rendelte a választottakat, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Vagy ahogy itt a Kolossébeliekhez írt levélben is mondja Pál, annak ábrázatja szerint való ismeretre. Ezt ugye a 10. versben olvashattuk, hogy felöltöztétek már az új embert, melynek újulása van. Újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre. Tehát az csak a kiindulás, hogy az Atya Isten Jézus Krisztus szentségét nekünk tulajdonítja. De ezek után ő a mi életünket is átformálja az ő fia ábrázatához hasonlatosra. Ezért mondja az ige, ezért szólít fel Pál arra, hogy az odafelvalókat keressétek. Az odafelvalókkal törődjetek, mert megszentelődésünk az a Krisztus képére formálódás folyamata. És ahhoz, hogy mi Krisztushoz hasonlítsunk, értelemszerűen szükséges, hogy őt minél inkább megismerjük. Szükséges, hogy ő vele minél inkább beteljen a szívünk, a mi gondolataink, ő körülötte forogjanak, az ő evangéliuma, az ő örömhíre körül. Erről eszembe jutott egy kutatás, amit olvastam. Azt mutatták ki, hogy 2-3 évtizednyi házasság után a felek sokkal jobban hasonlítanak egymásra külsőleg, mint a házasság kötésükkor. A kutatók magyarázata szerint az ismétlődő érzelmi kifejezések tartós módosításokat hozhatnak létre a mimikában, az arcizmuk tónusában, a gyakran felvett átélt arckifejezésekben, és ez okozza a pár tagjainak a hasonlóságát. Ehhez az szükséges, hogy ugyanazon érzelmi állapotokat éljék meg, és ossza meg egymással a pár két tagja. És a kutatás szerint ez teljesül a hosszú távú kapcsolatokban. Ez elég érdekes földi analógia, de ha két ember hosszú távú kapcsolatában az illetők egymásra fognak hasonlítani külsőleg is, mert nyilvánvalóan átveszik egymás szokásait is, sokat formálódik a személyiségük is, de a kutatás szerint még a külsejük is megváltozhat. Hát hogyha ez igaz lehet az emberek szemszögéből, ha ez az embereknél így van, akkor mennyivel inkább igaz lehet ez Jézus Krisztus személyével kapcsolatban? Hogyha mi hosszú távú kapcsolatot ápolunk Jézus Krisztussal, hogyha mi az ő dolgaival, az odafelvalókkal törődünk, akkor igenis Isten átformál minket az ő fia ábrázatához hasonlatosra. És ezért mondja az ige, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ugyanis, hogyha mi a földi dolgokkal törődünk, akkor azokban ragadunk meg. Akkor azok teszik ki a mi életünket. Márpedig erről is volt szó az elmúlt héten, hogy a földön nincsen szentség, nincsen semmi szentség. Nem igazán vesz bennünket körül olyan dolog, ami a megszentelődés vagy a szentség felé irányítana bennünket, vagy arra hívná fel a mi figyelmünket. Sokkal inkább a profán dolgok, a szekularizáció, az istentelenség és a bűnök vesznek körül bennünket a világban. És azt mondja az ige, hogy ne ezekkel törődjetek, ne a földi dolgokkal. Sőt, egyébként külön érdekesség az, hogy nem csupán erre utal Pál, amikor azt mondja, hogy ne a földiekkel. Ugyanis a harmadik fejezet előtt, a második fejezet utolsó két versében azt mondja bizonyos dolgokra, bizonyos kegyességi gyakorlatra, hogy bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való. Tehát nem csak a profán és a világi dolgokat érti a földiek alatt az ige, hanem a lentről felfelé irányuló megszentelődést is. Az emberi erőre alapozó, az emberi elszántsággal, az emberi akaratra épülő megszentelődést és kegyességi gyakorlatot is földinek titulálja. Azt mondja, hogy ezek bölcsességnek látszanak a maga választotta Isten tiszteletben. A maga választotta Isten tiszteletben. Tehát Isten nem várja, nem kéri, hogy az ember ezt gyakorolja. Az ember saját magának választja, magának találja ki. És az emberek előtt, sőt, sokszor a hívők előtt, keresztény emberek előtt is, ezek bölcsességnek tűnhetnek. Bölcsességnek látszanak. Hát rengeteg ilyennel találkozunk, különböző stratégiákkal, különböző tanácsokkal, tippekkel, trükkökkel, hogy hogyan éljen az ember szent módon. De az ilyen hívő nem veszi észre, hogy mennyire rossz úton jár, hogy emberi, vagy bibliai kifejezéssel élve testi úton, módon akarja megszentelődését megvalósítani. Ugyanis meglátja, ez az ember is meglátja, felismeri a bűneit, de ő maga akarja felszámolni, mégpedig azáltal, hogy újabb és újabb követelményeket állít maga elé, és megpróbálja ezeket teljesíteni. Hát ennek a fajta megszentelődési irányzatnak, vagy kegyességnek rosszabbnál rosszabb következményei vannak. Visszavonult hívők, akik félnek szabadon élni a világban. Vagy neurotikus hívők, akiket állandóan gyötör a rossz lelkiismeret. Képmutató kegyesek, akik magas követelményet fogalmaznak meg másokkal szemben, de azokat ők maguk nem tartják be. Egyfajta kegyességi stressz alakul ki, amelynek velejárója az, hogy a bűn fogalmát enyhítik, az elvárásokat mindig lejjebb tornásszák azért, hogy ők azt tudják teljesíteni, de ilyenkor Istennek a tökéletességét azt csorbítják. De az ige, mint látjuk, ezeket a próbálkozásokat, az emberi próbálkozásokat is földinek titulálja. És azt mondja, hogy ne ezekkel törődjetek, hanem az odafelvalókkal. És azt sem árt megjegyezni, hogy ezeket a dolgokat, az odafelvaló dolgokat egyedül a Szentírásban, Isten kijelentésében találhatjuk meg. Tehát nem arról van szó, hogy lélekben mi valahogy odafel transportálnánk magunkat, vagy a meditáció során felkerülnénk Krisztus mellé. Úgy tudunk az odafelvalókkal törődni, ahogyan ő azt közölte velünk a Bibliában. És ha kicsit tovább lépünk, akkor következik egy nagyon érdekes kijelentés, az, hogy a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. A mi életünk Istenben van. A Krisztussal el van rejtve. Ez azt jelenti, hogy a szentségre való felszólításokat, intéseket soha nem szabad olyan követeléseknek tekinteni, amiket a keresztényeknek, miután már hitre jutottak, még meg kell valósítaniuk, hanem úgy kell rájuk gondolni, mint amik a hívőnek Krisztusban már rendelkezésre állnak. Azaz a felszólítások nem egy a hívő által létrehozandó, hanem egy a Krisztusban már meglévő valóságra utalnak. A keresztény ember egy már létező tőkéből él, és nem az a feladata, hogy összegyűjtse vagy létrehozza ezt a tőkét. Hát ez a tanítás a Bibliának, ez gyakorlatilag szöges ellentéte az általános emberi gondolkodásnak. Ugyanis az általános emberi gondolkodás az úgy hangzik, hogy jót tett helyébe, jót várj, és ugyanezt gyakorolják az Istennel szemben is, vagy legalábbis próbálják érvényesíteni. Úgy gondolják, hogy az ember teszi a jót, igyekszik engedelmeskedni mondjuk a törvénynek, és bizonyos érdemeket, bizonyos jutalmakat ér el Istennél. Sőt, ez egyébként nem csak a keresztény körökben népszerű, hanem szinte minden vallásban megtalálható ez az alap elgondolás. Nem akarok senkit megbántani, de talán sokan a római katolikus templomba járók közül sem tudják, hogy például ez szerepel az ő tanításai között is. Hadd idézzek a katolikus egyház katekizmusából, miszerint az egyház kincstárában a kincshez tartozik az a valóban mérhetetlen, megszámlálhatatlan és kimeríthetetlen, mindig új érték is, amellyel Isten színe előtt a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek jó cselekedetei és imádságai rendelkeznek. Ők követték Krisztust, az Urat az ő kegyelmével, megszentelődtek, és véghez vitték az Atyától rájuk bízott művet. Megvalósították saját üdvösségüket, és ezáltal a misztikus test egységében hozzájárultak testvérei üdvösségéhez is. Hát ez egy érdekes tanítás, amikor azt mondják, hogy megvalósították saját üdvösségüket, és hozzájárultak mások üdvösségeihez is. Ezzel szemben a Biblia valódi tanítása szerint az ember nem gyűjtöget az egyház kincstárába, a mennyei kincstárba, a saját jó cselekedeteiből nem gyűjtöget érdemeket, főleg nem olyan érdemeket, amelyekkel aztán mások üdvösségéhez is hozzá tudnának járulni, hanem azt mondja a Biblia, hogy a hívő abból él, ami Krisztusban van, amit már Krisztusban megkapott, ami Krisztusban meglévő valóság. És ez a hit, ennek az igazságnak az ismerete befolyásolja, meghatározza a hívő ember gondolkodását. A gondolkodása pedig meghatározza azt, hogy mit tesz a tagjaival. A Krisztusban lévő valóság alapján Isten szolgálatába állítja azokat, tehát a megszentelődésre való hívást, felhívást mindig megelőzi a megszentelődéssel kapcsolatos állítás. A kijelentés előrébb van, mint a felszólítás. A keresztény embernek a hitéből, a meggyőződéséből fognak fakadni a cselekedetei, így fognak teremni a lélek gyümölcsei. Nem úgy működik, hogy az ember nekiáll, és aztán erőből, koncentrációval megtermi a gyümölcsöket, hanem az ember hitén keresztül Isten lelke az ő életében gyümölcsöket fog teremni. Ezzel összhangban áll, ezt láthatjuk, amikor azt írja az ige, hogy Krisztus a mi életünk. Krisztus a mi életünk fog majd megjelenni, és akkor majd mi is ő vele megjelenünk dicsőségben. Krisztus a mi életünk, ő ez a tőke, akiből mi élünk. És ezek után láthatjuk, hogy nem marad el Istennek az iránymutatása sem. Az ő felszólítása ezek után következik. Felszólít arra, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat. Paráznaság, tisztátalanság, gonosz kívánságot és a fősvénységet, ami bálványimádás. És ez megint érdekes, hogy itt azt mondja, hogy bálványimádás. Megint csak a hittel, az ember meggyőződésével hozza kapcsolatba itt a bűnöket is. Azt mondja, hogy ez bálványimádás. Elsősorban nem azért vagytok paráznák, tisztátalanok vagy buják, mert ezt teszitek. Nyilvánvalóan nem helyes, ha valaki ezt teszi, de nem itt van az ok. A valódi ok a háttérben húzódik meg. Azért teszitek ezt, mert bálványimádók vagytok. Ebből következik ez a magatartás. Azt mondja, hogy ebben jártatok régen, ebben éltetek, most pedig vessétek el magatoktól, vetkezzétek le az óembert, és felöltöztétek, már megvalósult, már felöltöztétek az új embert, amelynek újulása van, amelynek egy folyamatos alakulása van, annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Jézus Krisztus az, aki újjászült bennünket, újjáteremtett, aki a hitet adta nekünk, és az ő ábrázatja szerint való ismeretre újul meg az ember, és újulunk meg mi is. És ezért lehetetlen dolog, hogy továbbra is ezekbe a dolgokba, ezekbe a bűnökbe járjon az ember, mert a kettő nem fér össze. Jézus Krisztus bűntelen volt, és mi őhozzá formálódunk, őrá hasonlítunk. Az ó és az új, a sötétség és a világosság, a jó és a rossz, a szent és a szentségtelen nem férnek össze. Ezek ellentétek. És ha felöltöztétek, akkor már nem járhattok azokban. Hanem iránymutatásként írja, hogy öltözzétek fel a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. És nagyon érdekes az is, hogy nem azt mondja, hogy azért öltözzétek fel, hogy szentek legyetek ezáltal, hanem öltözzétek fel, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek. Tehát mivel, hogy ti már szentek vagytok, mivel, hogy Isten titeket szenteknek nyilvánított, mivel, hogy az Isten választott népe vagytok, mivel szeretettek vagytok az Istentől, ezért öltözzétek fel. Nincs benne megfelelési kényszer, hanem az van, hogy az Isten választottai vagytok, az Isten titeket elrendelt, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyetek, és ezért öltözzétek fel. És végezetül egy rövid gondolatot még megemlítenék. Azt írja az ige, hogy felöltöztétek az új embert, aminek újulása van, annak ábrázatja szerint. És azt is írja, hogy ott már nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. A Krisztus dicsősége teljessé válik, felragyog. Nem lesznek különbségek az emberek között, mert mindenki Jézus Krisztust magasztalja. Hát adja meg nekünk az Úr, hogy mi is tudjuk így igazán tiszta szívből dicsőíteni az Úr Jézus Krisztust azért, hogy ő helyettesünk a megszentelődésben is. Adja nekünk, hogy tudjunk igazán az odafelvaló dolgokkal törődni, és hogy láthassuk, hogy a mi életünk ő benne van, el van rejtve, hogy mi ő belőle tudunk itt a Földön is élni. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket fennállva is, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te ismét elénk hoztad a megszentelődés témáját. Láthatjuk, Urunk, hogy ez egy nagyon fontos téma, nem lehet megkerülni, ugyanis te szent vagy, és bennünket is a szentségre szólítasz fel. Erre hívsz, hogy mi is szentek legyünk. Köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz bennünket, hogy hogyan is valósulhat ez meg a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy először is hívsz bennünket, hogy te benned higgyünk. Köszönjük, Urunk, hogy te már előre elvégeztél mindent, hogy te elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust, hogy ő legyen az, aki megvalósítja a mi igazságunkat is, a mi szentségünket is, és akiben elérhetővé válik számunkra is a valódi szent élet. Köszönjük, Urunk, hogy ő már ezt valóban elvégezte, ahogy ő ezt mondta is a kereszten, hogy elvégeztetett minden, ami nekünk szükséges. Kérünk, Urunk, hogy te munkád azért a mi szívünkbe a hitet, hogy mi ezeket a dolgokat magunkhoz is tudjuk ölelni. Ebbe tudjuk vetni a mi bizodalmunkat, hogy a mi életünk el van rejtve Jézus Krisztussal, te benned. Kérünk, Urunk, hogy hadd járjunk így az életben, formáld a mi cselekedeteinket, tetteinket is, egész életünket a te fiad ábrázatához hasonlatosra, hogy valóban az ő szentsége szerint tudjunk mi is viselkedni a hétköznapokban is, nem csak vasárnap a templomban. Köszönjük, Urunk, hogy ebben reménykedhetünk, hogy te, mint cselekvő Isten, ezt végre tudod hajtani bennünk is, és amit te elkezdtél, azt bizony nem hagyod félbe, hanem elvégzed és tökéletesre fejleszted a te munkádat bennünk is. Hadd kérjünk, Urunk, ami nyomorúságainkért, nehézségeinkért, hogy könyörűben rajtunk, légy velünk olyankor is. Hadd kérjünk, Urunk, a betegekért, vagy a gyászolókért, hogy a te igéddel vedd őket is körül, vigasztald és erősítsd őket. Hadd kérjünk, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért, a te neved dicsősége ragyogjon föl minél több honfitársunk előtt. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk igazán te rád figyelni és téged magasztalni mindannyian. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.